szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje János első levele harmadik fejezetében olvasható. János első levele harmadik fejezetéből a 18., 19. és 20. verset olvasom. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből fogjuk megtudni, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal fogjuk biztatni a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, az Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Kedves testvéreim, először elmondok egy rövid bevezetést, és majd utána térek rá az ige üzenetére. Az ige hirdető készül az ige hirdetésére. Készülése közben kétféle forrásból csörgedezik az anyag, amit a szószéken aztán elmond. Az egyik forrás közvetlenül maga a Szentírás. Tudakozza, tanulmányozza az ige hirdető a Szentírást, és eközben átforrósodik valamelyik ige, valamelyik mondat, és érti az ige hirdető, hogy ez az üzenet, ezt kell legközelebb a szószéken elmondani. Az egyik forrás tehát közvetlenül az ige. A másik forrás az emberek élete. Az ige hirdetőnek is benne kell élni az ember világban, részesedni az ember világ izgalmaiba, nyomorúságaiba, szemlélni kell az emberek küszködését, örömét, vergődését, és ezzel, amit az ember világból hoz, azzal kell odaállni Isten elé, és kérni Istent, hogy adjon valami üzenetet ennek a vergődő, küszködő emberi nemzetségnek. Na hát most az történt velem, testvéreim, hogy olvastam az útmutató, a bibliai kalauz szerint az igét, elérkeztem ehhez a mai, mostani igéhez. Ebben különösen megpendült bennem az a néhány szó, hogy a szívünk elítél, a régi fordítás szerint vádol minket a szívünk, és itt megdobbant a szívem, hogy ez valami rendkívül fontos dolog. Mit csináljunk akkor, ha elítél minket a szív, ha vádol a szív? Úgy éreztem, hogy erről kell szólni. De ugyanakkor tudom azt, hogy az emberek kint az életben izgatottak, nyugtalanok. Mi az, hogy vádol engem a szívem? Én vádolok másokat. Mi csináltak már megint? Mi lesz ezzel az országban? Árdrágulás, bizonytalanság, világkatasztrófa. Egy kicsit szinte-szinte groteszknek tűnt, hogy most én beszéljek arra, hogy vádol a szív, amikor annyi izgalommal, kifele forduló izgalommal van tele az emberek világa. Nos, hogy hozzam össze ezt a kettőt? A bevezetésemnek ez a vége, testvérem, ez a kérés. Ne engedjétek magatokat sodorni, sodortatni a többiekkel. Legyetek szabadok ebben a világban, mindannak ellenére, ami történik. Izgalmak, feszültségek, rémhírek, aggodalmaskodás. Ha figyeltetek a prédikációmra, régtől fogva mondom azt, hogy az egész emberiség egy hajón utazik. És ez az egy hajó viharba került, ez az egy hajó léket kapott, és kezd süllyedni. Most mondom először ezt? Hányszor mondottam már, hogy az egész emberiség egy hajón utazik, és süllyedünk. Ez az új helyzet, amiben keresztjénül kell viselkednünk. És most is, amikor megint híreket kapunk, és egy kicsit összeszorul a szívünk, hogy mi lesz velünk most is, ez a helyzet, hogy Jézus Krisztusra kell figyelnünk továbbra is, Jézus Krisztusnak a szavából. Hadd idézzem azt, ami azt hiszem ma, meg a következő időkben egyre inkább aktuálissá lesz ezeket a szavakat a hegyi beszédből. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. Aki mennyei atyátok tudja, hogy szükségetek van mindenre, de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is majd mind megadatnak néktek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ez tehát a bevezetésem, testvéreim. Elég minden napnak a maga baja, ne engedjétek magatokat annyira elsodortatni a külső események által, hogy tulajdon önmagatokkal már nem is törődtök. Tehát igenis szeretnélek kérni arra, hogy miközben az emberek idegesek, nyugtalanok, félnek, ti ne legyetek idegesek, ne nyugtalankodjatok, ne féljetek, legyen időtök tulajdon önmagatokra, hogy elcsöndesedjetek, isteni erőket vegyetek, Isten szeretetében megpihenjetek, és szolgálatra fölkészüljetek az emberek között. Na ennyi a bevezetés, és ezek után térek rá igényre, amely tehát a folyamatos bibliaolvasásunk során most került elénk. János első leveléből olvastam az igét, egy-két mondatot János első leveléről, mint egészről. Nagyon érdekes az a meghatározás, hogy ez a levél igazában arról beszél, hogy mi bizonyítja azt, hogy mi keresztjének vagyunk. Ez akkor régen egy aktuális vita volt. A biblia tudósok azt is mondják, hogy János vitázik a gnosztikusokkal, mert a gnosztikusoknak is volt valamiféle felfogásuk Istenről, üdvösségről. Jánosnak más volt a gondolata. És ebben a levélben azt tisztázza, hogy mi bizonyítja azt, hogy mi keresztjének, és pedig Isten gondolata szerinti keresztjének vagyunk. Átugorhatunk 2000 esztendőt, ma is időszerű ez a kérdés, és tegyük föl, mi bizonyítja azt, hogy én keresztjén vagyok? A szám, az kevés. A papíros, hogy megkereszteltek, meg konfirmáltam, az kevés. Mi bizonyítja a dolgok lényege szerint? Azt, hogy én keresztjén ember vagyok. Hát, akit ez érdekel, az gondosan olvassa el ezt a levelet, mert ebben ilyen meghatározások vannak, de nagyon sok. Meghatározás, hogy az a keresztény ember, aki. Csak érdekes módon ő így mondja, hogy erről ismerjük meg, hogy. Innen tudjuk, erről ismerjük meg, ez bizonyítja. Meglepően sokszor ismétlődik ez a gondolat, hogy erről ismerjük meg, hogy Isten gyermekei vagyunk. De tulajdonképpen arról az, hogy ez bizonyítja azt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Három igét olvasok ebből a könyvből, hogy lássuk a könyvnek, vagy füzetnek, vagy kis levélkének, lássuk a gondolatmenetét és a igazi mondani valóját. Először a második fejezetből olvasom az 5. és 6. verset. Aki megtartja az ő igéjét, abban teljessé lesz az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg. Na itt van például egy eset. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Na itt van az első ismertetőjegy. Mi bizonyítja azt, hogy keresztény vagyok? Honnan lehet tudni, hogy igazán keresztény vagyok? Azt mondja, magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt, Jézus Krisztus. Honnan tudom, hogy keresztény vagyok? Onnan tudom, hogy akarok hasonlítani hozzá, akarok úgy élni, úgy gondolkozni, úgy cselekedni, úgy szenvedni, ahogyan ő tette. Mi bizonyítja, hogy keresztény vagyok? Azt, hogy szeretem Jézust, úgy akarok élni, ahogyan ő élt. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk, hogy úgy akarunk élni mi is, ahogy ő. Igaz ez? Így vagytok, testvérem? Azt gondolom, így vagyunk. A szívünk igen, ámen mond, igen, Istenem. Nem tudom megérteni, megvalósítani, de én úgy akarok élni, ahogy Jézus él. Ez az első ismertető jegye az igaz kereszténységnek. A másodikat a harmadik fejezetből olvasom, a 10. és következő néhány mondat. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Íme mindjárt egy szembesítés. Erről ismerhető meg, ez bizonyítja, innen tudjuk. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei, aki nem cselekszik igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, nem úgy, mint Káin, aki gonosz volt és meggyilkolt a testvérét. Mi bizonyítja azt, hogy keresztény vagyok? Az, hogy szeretek, vagy szerényebben szólva akarok szeretni. Irányt vettem a szeretetre, nehéz, szívem, idegrendszerem, beidegzéseim, olykor-olykor más útra lögdösnek, de én akarok szeretetben járni. Aki akar szeretetben járni, az bizonyságot kap arról, hogy ez kereszténység, ez a kereszténység. És a harmadikat is olvasom még, a harmadik rész 24. versében találjuk ezt. Így írja János, aki megtartja az ő parancsolatait, az ő benne van, és ő is abban, és ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből is adott nekünk. Íme a harmadik bizonyság, a Szentlélek. Ezt a hármat mondja János, egyebeket is mond, én csak most összegeztem, mert ez a lényeg, amit mond az egész levélben, ezt a hármat mondja, az bizonyítja, hogy keresztények vagyunk, hogy Jézus Krisztusra nézünk, őt akarjuk követni. A követésnek a tartalma igazából az, hogy szeretni akarjuk egymást, és átéltük, hogy erre kevés az emberi erő, Szentlélek segítséggel ahhoz, hogy így tudjunk élni. Na, ez a három bizonysága van annak, hogy valaki keresztény. Ez ennek a levélnek a mondani valója, de most érkezünk el a csúcsra, testvéreim, mert megítélésem szerint kedvesek, fontosak, igazak ezek a megállapítások, amiket János tesz a keresztény életről, de a csúcs, az én megítélésem szerint, az, amit az imént már hangoztattam, és amire most egy kicsit részletesebben is visszatérek, a csúcs az, hogy ha vádol vagy elítél minket a szívünk, akkor békéljünk meg abban, hogy nagyobb instancia is van, mint a szívünk, magasabb ítélőszék is van, mint a szívünk ítélőszéke. Az Isten nagyobb a szívünknél, irgalmas, az Isten megbocsátja mi bűneinket, kegyelemben élhetünk. Megítélésem szerint itt van a csúcs ebben a levélben. Tud, mi testvérem, az az igazság, hogy te is, meg én is, mindnyájan akarunk úgy élni, ahogy Jézus él. Akarunk szeretni, örülünk, ha valami Szentlélek jellegű gerjedezés van a szívünkben. De legyünk őszinték, mindezek mellett nem úgy van, hogy vádol minket a szívünk gyakran, elítél minket a szívünk. A szívünk azt mondja, hogy mindez semmi. Pogány ember vagy, komédiázó, képmutató vagy, nem igaz az egész. Vádol, elítél minket a szívünk. Ismeritek-e ezt, testvéreit? A megrendítő volt számomra, amikor egy idős testvérünknél, sokan ismerik, persze ő szegény, egy idős testvérünk a halál közelben nem keserűen mondja, hogy komédia volt az egész. Évtizedeknek hűséges, sok eredményes, gazdag szolgálat, és egyszer csak a szív megszólal, és azt mondja, hogy komédia volt az egész. Ismeritek ezt? Valamit ismertek ebből, testvéreim? Mert itt van ennek a levélnek a csúcsa, hogy jó, követed Jézus, szeretsz, meg Szentlélek, minden. De ismered ezt, hogy vádol a szív, elítél a szív, hogy komédia az egész, nem őszinte, nem semmi. Itt van a csúcs. És milyen bölcs volt János, hogy nem csak a gnosztikusokkal vitázik, akik azt mondták, hogy ez a keresztény, az a keresztény. Nem csak a gnosztikusokkal vitázik, hanem a szívünkkel vitázik. Mert ez a legveszedelmesebb ellenségünk. Megbirkózunk gnosztikusokkal, jehovistákkal, mindenféle szektákkal, vagy bármiféle emberekkel, meggyőzzük legalább magunkat, őket nem. De amikor a szívünk kezd elítélni, akkor mi csináljunk? Hát azért mondtam, hogy itt van ennek a levélnek a csúcsa, hogy ez a János olyan bölcs volt, hogy tudta, hol fenyegeti kívülről veszély a keresztényeket, de tudta jól azt is, hogy hol fenyegeti belülről veszély a keresztényeket. Elítél a szív, és akkor végünk van, ha a tulajdon szívünk ítél el. Most testvéreim, ezzel kapcsolatban mondok most néhány különös mondatot, ilyen dialektikus vagy komplementáris mondatot, ilyen összetartozó mondatokat. Először azt mondom, testvérem, nagy baj az, ha nem ítél téged a szíved. Nagy baj az, ha nem jutottál el még odáig, hogy vádol a szíved. De nagy baj az is, ha ezen nem tudsz túljutni. Ez a kettő így együtt érvényes. Vannak, akik könnyedén túljutottak ezen, mert soha se vádolta igazán a szívük. Ez nagy baj. Nagy baj az, ha nem ítél el a szíved, de azt jelenti, hogy nincs önismereted. Gőzben, felhőkbe jársz. Mert aki ismeri önmagát, az bizony lehajtja a fejét, és azt mondja, hogy én Isten szeretetébe kerüljek, üdvösséget kapjak ajándékba, én így ezzel az élettel. Nagy baj az, ha valaki nem jut el odáig, hogy elítéli őt a szíve. És ugyanúgy nagy baj az, ha itt megreked valaki, ha itt elakad valaki. Mert ez az utolsó fokozata a keresztény életének, hogy mint halálig csak vádolja, ítéli a szíve, és azt hiszi, hogy az a kereszténység, hogy sírok a bűneimen, sírok a nyomorult életem miatt, és nincs tovább. Baj, ha nincs ez, hogy vádol, és baj az, hogyha elakadsz ennél, hogy vádol. A másik ilyen szembeállítós két mondat az, hogy igenis van oka annak, hogy vádol minket a szívünk. Van jó oka, sok oka van rá, hogy vádoljon minket. És ugyanakkor ezt is hozzá kell vonni, hogy és nincs oka rá, hogy vádoljon. Mert mihez képest vádol? Van oka, hogy vádoljon, mert ismerünk erkölcsi normákat, isteni igéket, és azokhoz mérten gyarlók, nyomorultak vagyunk. Van oka a szívünknek, hogy elítéljen. És mégis egy magasabb evangéliumi magaslatra azt mondja, hogy nincs oka rá, mert az Isten olyan Isten, aki, így mondja a Zsoltár, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az Isten örökké való irgalom. Az Isten nem valami absztrakt, szellemi magaslatról, könyörtelen, erkölcsi ítélőszékről ítél minket, hanem édesatyánk, aki tudja, hogy porból formál, és hat ránk az anyag, az idegrendszer, a társadalom, a környezet, a múlt, a jelen, a jövőnek a szorongása, minden behatol a bőrünk alá, és ahogy Pál mondja, amit akarok jót cselekedni, azt nem tudom cselekedni, amit nem akarok rosszat cselekedni, azt valami félelmetes muszáj cselekedni, ez vagyok, ezt én alig értem, Isten érti, és ezért irgalmas, és Jézus Krisztusért irgalmas, aki közénk jött, mindezt kipróbálta, ember létében átélte, hogy mit jelent éhesnek, szomjasnak, kitaszítottnak, leköpöttnek lenni, keresztre szögezettnek lenni. És ez a Jézus, ez lett a mi irgalmas főpapunk, aki könyörög érettünk. Nincs oka tehát magasabb nézőpontból a szívünknek arra, hogy elítéljen minket. Tehát így van meggyőződésem szerint ennek a levélnek az üzenete, rátapint a fájó pontra, nem csak kívülről, problematikus a mi keresztény életünk, tulajdon önmagunk előtt is, azt mondja János, és nincs igaza a szívünknek. Mert csak magunkra néz, és nem számol Isten mérhetetlen irgalmával, szeretetével, a bűnbocsánattal. Testvérek, kell mondanom, hogy mindezt nem tudományból mondom, hanem belső átélésből. Több mint 40 éve állok, különféle szószégeken prédikálok, elmondhatok sok mindent, embereken segítettem, prédikációimat sokfelé prédikálják, és mindez semmi, ha elkezd a szívem, a saját szívem elkezd vádolni engem. Saját tapasztalatból tudom, hogy lesz semmivé évtizedeknek az úgynevezett keresztény eredménye, a szolgálatoknak a sokasága, hogy lesz semmivé, amikor a szív belül csöndesen, de nagyon határozottan elkezd belülről vádolni. Ismerem ezt, hogy lesz semmivé egy hosszú keresztény életnek, vagy kereszténységre törekvő életnek minden eredménye, De ezt szeretném mondani, testvérem, hogy ilyenkor, amikor vádol a tulajdon szíven, megtanultam már, hogy ilyenkor nem kezdek vitázni, hogy de hát azért mégiscsak 40 évi prédikátori szolgálat, de hát azért mégiscsak annyi emberen igyekeztem segíteni. Nem csinálom ezt a haszontalan vitát, ne csináljátok ti se. De azért én mégis szenvedtem, meg csináltam, meg akartam. Nem. Amikor a szív vádol, akkor nem oda kell tenni ellentételként a mérleg másik serpenyőjét a teljesítményeimet, hanem azt kell, hogy igazad van, te szív, így van. A másik serpenyőbe Isten szeretetét kell tenni. Nekem legalábbis ez a módszerem. Amikor vádol a szív, nem hivatkozom semmiféle teljesítményeimre, mert látom, milyen férgesek, hatontalanok azok a teljesítmények. De Jézus Krisztusra tekintek, Isten irgalmával számolok, és akkor megbékél a szívem. És csak akkor békél meg a szívem. Tehát ez az utolsó szavam megint csak ilyen kettősségbe, ilyen feszültségbe. Egyfelől, testvérem, engedd, hogy vádoljon a szíved. Vagyis engedd, hogy az Istené világosság átjárja a belsődet, és kiderüljön, hogy ki vagy. Engedd, hogy vádoljon a szív. És a másik az, hogy és aztán ne engedd, hogy vádoljon. Miután átjárt az Isten világossága, és megismerted igaz önmagadat, utána ne engedd, hogy ez legyen az utolsó szó, a szívnek az elítélő szava. Engedd, és a végén mégse engedd, hanem engedd, hogy a kegyelemnek a szava legyen az utolsó szó, a kegyelemnek a szava elcsöndesítse az önvádat, és mint egy kegyelmet nyert bűnös, megpihenjek az Isten örökké való szeretetében. János bölcsember volt, értette a keresztény életet, tudta, hogy végső soron nem a gnosztikusokkal való vitában dől el a kereszténység, végső soron így dől el, hogy a szívem fölismeri azt, hogy mennyi bűn van benne, és fölismeri azt, hogy Isten mennyire szereti ezt az ennyi bűnnel terhelt, nyomorult, de kegyelembe fogadott emberi szívet. Amen.